Itt van velünk a stúdióban dr. Tomka Barnabás, hadipari tanácsadó. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
És hát ugye itt rengeteg minden hangzik el a fegyverkezéssel, hadiparral kapcsolatban. Legutóbb talán az az 5%-os emelés volt, ugye, amit Donald Trump belengetett. Ugye erre van, aki elfehéredett, van, aki röhögőgörcsöt kapott, és azt mondják, hogy ez egy póker. Legalábbis ugye ezt hallgattam ma reggel a BBC-n, hogy a németek szerint, hogy most bemondta ezt az 5%-os emelést, akkor a ugye NATO fegyverkezési vagy védelmi infrastruktúrára fordítandó összeget, akkor majd a 3,5% is elég lesz, de bemondott egy óriási számot, hogy tartható-e, vagy nem, talán kezdjük akkor ezzel. Vajon? Reális-e egy ilyen elképzelés?
Ugye a 2% is már az országok többségének nehézséget okoz. Valójában ez egy döntés kérdése, hogy ki tartja, ki nem tartja. Lehet egy távlati cél, de hogy ezt az egyes gazdaságok ezt el fogják-e viselni, tartósan fogják-e tudni tartani, ez valóban kérdéses.
Jó, hát nyilván ez majd január 20-a után lesz igazán izgalmas, hogy mi az a sok ígéret és bemondás közül az, ami megvalósul. De most nézzük meg...
Mondjuk el, tehát itt a GDP x százalékának NATO befizetéséről van szó, ugye? Tehát
nem erről... befizetéséről van szó, hanem a ráfordításról.
A ráfordításról.
A ráfordításról.
Tehát a hadi...
nemzetnek katonai beszerzésekre.
Katonai beszerzésekre a ráfordítás. Aha, és ez most 2%, de ezt sem tartják be sokan, és ezt Trump jócskán szeretné megemelni, ugye ez az alapja. De egyébként hogyan működik ez az egész? Mert hogy minden ország, miután háborús kihívások vannak, háborúk törtek ki, kénytelen is a hadászati képességének a fejlesztésén dolgozni. Mit mutatnak a tényszámok, hogy eddig kik és a NATO-n kívül is mondjuk mennyit költenek hadászatra az egyes országok?
Ugye azt igen, ahogy mondja, ezt számokkal átámasztják, ezek a számok, adatok évente kijönnek, úgyhogy most a legfrissebb, amivel rendelkezünk, azok 2023-as adatok. Folyamatosan nő a globális fegyveradás, nő folyamatosan a katonai kiadás globálisan. Számokban ezt úgy kell elképzelni, hogy az elmúlt 3 évben a globális kiadások azok 2000 milliárd dollárt fölött vannak tartósan. Legutóbb 2023-ban ez elérte már a 2440 valahány milliárd dollárt. Tehát, hogy a világ összesen hivatalosan ennyit költött katonai kiadásokra.
Uh-huh. És ez folyamatosan növekedőben
van? Ez folyamatosan nő.
De a ugrások látszanak benne akkor, amikor háborús feszültség van. Nyilván, ha háború van, akkor pusztulnak is a fegyverek, a pótlásra is szükséges, a felkészülés is.
Igen, talán 2008-2010 környékén volt egy ilyen völgy a diagramban, de azóta folyamatosan emelkedik. Az ukrán-orosz háború természetesen ezeket a kiadásokat megnövelte. Egyrészt igen, azért, amit mondta, mert fogynak a fegyverek, másrészt azért, mert a biztonsági környezetünk az ugye változik, bizonytalanná válik, és azok az országok, ahol nincsenek konfliktusok, ott is a védelmük érdekében ezeket a kiadásokat ki többé, ki kevésbé, ki előrelátóban, ki kevésbé előrelátóan, de megteszik. Azért az fontos látni, hogy Magyarország mellett is például egy háború zajlik, tehát a mi biztonsági környezetünk is, a kihívások azok változnak.
Hol vannak a világon a hadászati központok, illetve...
Már a hadiparira gondol,
hadipari, ugye? Hadipari központok, illetve kik a legnagyobb gyártók, ez hogy néz ki?
Ez a nagyjából 2400 milliárd dollár, ez mondjuk úgy oszlott meg 2023-ban, hogy a top 100 hadipari gyártó cég ebből több mint 600 milliárd dollárt termelt meg, gyártott le, vagy annak megfelelő eszköz gyártott le, és ebből egyértelműen még mind a mai napig az Egyesült Államok vezet. Tehát, hogy a top 100 cégből 41 amerikai, ezek összesen olyan 300 kicsivel több mint 300 milliárd dollár termeltek meg összesen. Utánuk következnek kínai cégek, orosz cégek, és ugye ha kérdés az, hogy mondjuk Európa hol áll ebben a versenyben, vagy ebben a rendszerben, a top 100-ból 27 európai cég de az ő összesen megtermelt vagy realizált bevétele az jóval alacsonyabb, mint az amerikaiaké, az valamivel több, mint 100 milliárd dollár.
Ez azért van, mert más eszközöket gyártanak? Tehát ugye, mit tudom én, kézi fegyvereket, lőfegyvereket, vagy és nem olyan rakétarendszereket, amik mondjuk drágábbak? Vagy miért van ez a különbség? Mert elég jó az az arány, ez a 27% akkor, hogy 27, ugye?
Cím. Nem százalék, tehát darab, igen.
Hát jó,
igen,
csak
igen.
Úgy, igen, tehát igen.
De valóban, igen, százalék is egyben, igen. Nem, inkább azt kell látni, hogy az Amerikai Egyesült Államok az tradicionálisan egy fegyvergyártó és fegyverkereskedelemben érdekelt ország, illetve amit sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Egyesült Államok az szinte folyamatosan háborús konfliktusokban jelen van, aktív szereplője. Gondoljunk csak az elmúlt 30 évből mondjuk Irakra meg Afganisztánra. Óriási mennyiségű fegyvert emészt föl egy ilyen jelenlét. Tehát az Amerikai Egyesült Államok iparának egy meghatározó szeletét teszi ki a fegyvergyártás. Úgyhogy a fegyverrel értsünk mindent, ami katonai eszköz.
De egy részét, egy jó részét föl is veszik ők ezek szerint?
Hát egyrészt ők maguk elhasználják, tehát az amerikai cégeknek a felvevő piaca nagy részben maga az Egyesült Államok, de ugye azért szerte a világban tudjuk és látjuk, hogy amerikai fegyverek használatban vannak. És ugye ez a másik, hogy egy adott ország hogy tudja a fegyvereladásait és mondjuk a politikai kapcsolatrendszerét alakítani. Tehát sokszor egy jó politikai kapcsolatnak a záloga egy, mondjuk úgy, hogy egy zsíros hadipari megrendelés. És ugye az Amerikai Egyesült Államok ebből a szempontból nagyon-nagyon jó érdekérvényesítő. És akkor a rövid választ át, hogy ebből a szempontból, mivel Európa nem egy egységes államrendszer, hanem nemzetállamok összessége, itt ugyanazt próbálják a kisebb államok, tehát az Egyesült Államokhoz képest kisebb európai államok megvalósítani. És ugye Európában mondjuk a vezető...
Tehát állami szinten megpróbálják megvalósítani, sokszor konkurálva egymással?
Természetesen. Az európaiak konkurálnak egymással, meg konkurálnak az amerikaiakkal is, ezért jönnek ki kisebb számok. És ugye,
hát akkor ugyanez a versenyképességi probléma van, mint mondjuk a telekom szektorban, meg máshol, ugye, amit a Draghi jelentésben végig lehetett olvasni, hogy itt nagyon széttöredezett piac van, több szereplő ugyanazt próbálja elérni, nem egy egységes.
És sokszor egymással szemben. És ugye, ha Európát nézzük, ugye Európában a most már nem az unió tagja, de ugye az Egyesült Királyság, az egyértelműen egyébként ezen a top 100-as listán egy brit cég, a BAE Systems az első, amelyik európai, de ő ugye nem uniós cég, az első uniós cég az olasz Leonardo. De tehát itt ugye az Egyesült Királyság, Franciaország egyértelműen...
És mi hol állunk? Oké.
Okay. Nem, tehát Magyarország nem egy klasszikus fegyvergyártó cég, nem hadipari háttere, hadipari bázisa, hadipar a Magyarországnak ebből a szempontból nem nevezhető jelentősnek. Tehát, hogy mi a nemzetközi piacon egy-egy termékkel Magyarország jelen van, vagy magyar cégek jelen vannak, de mondjuk egy ilyen listában ez láthatatlan, nem kimutatható. Uh-huh. Arányaiban vagy százalékosan.
Mik a főbb útvonalak, tehát hol van a leglátványosabb elterés, akik sokat vásárolnak, de nincsen egyáltalán gyártásuk, tehát honnan, hova mennek a világban a fegyverek?
Hát ugye a fegyverek mennek oda, ahol konfliktus van, uh-huh. mert ott elhasználódik.
Ahol háború van most egyértelműen.
Igen, háború van, de... vagy igen, konfliktus van. Uh-huh. Ugye azok az országok, mint egyébként, mint minden más, amiben nincs, tehát mondjuk nézzük az autót, Magyarország, hogyha nincs saját autógyártás, nincsen nemzeti márka, akkor vagy veszünk autót, vagy mondjuk ide telepítetünk, vagy, vagy segítjük az ide települését gyártóknak. Fegyverrendszerek tekintetében ugyanez a helyzet. Egyébként azt kell mondani, hogy még az Egyesült Államok is vásárol külföldről. Tehát, hogy még ha képes is mindenre, de vannak olyan megoldások, ami az Egyesült Államokba is mondjuk külföldről megy, mert valamilyen szempontból unikális, érdekes, jó, vagy mondjuk egy politikai érdek azt kívánja, hogy mondjuk vásároljanak valakitől. Magyarország, ha azt nézzük, Magyarország vásárol. Jó részt, mi mindent megveszünk külföldről.
Európával kapcsolatban gyakran hallottuk az elmúlt két évben, mióta az orosz-ukrán háború tart, hogy alul tervezték a gyártást, mert hogy miközben tart a vita arról, hogy mennyi fegyvert kell adni Ukrajnának, ugye országokon belül vitákról is van szó, és mennyire van szükség ugye a saját biztonság fenntartása érdekében ennek ellátására maga az európai gyártás nem igazán képes, hogy jobb lett volna ezt magasabb szinten tartani. Ez mitől függ, hogy lehet ezt belőni? Nem lehet tudni azt, hogy hogyan alakulnak a geopolitikai feszültségek, éppen hol robban ki háború, a környezeted milyen lesz, mennyire van szükséged ahhoz, hogy a saját védelmedet biztosítsd, de ez nagyon nehéz, gondolom, optimálisan megtervezni, de ezek szerint Európának sem sikerült?
Kicsit áttévedünk egy más területre, részben a történelem területére. Tehát ugye a második világháborút követően Európa az egy ilyen végtelen békeidőszakra
készült. Igen.
És egy ilyen, tehát hogy ez nem álomszerű volt, de belekényelmesedett Európa abba, hogy Európában többet nem lesz fegyveres konfliktus, és Európa nem lesz érintve fegyveres konfliktusokban. És igen, a gyártások azok, vagy legalábbis a felvétel, a fegyvervásárlás az egyes európai országokban a katonai beszerzések egyre alacsonyabbak lettek. Előregettek a fegyverrendszerek, nem cserélték őket olyan tempóban, és tegyük hozzá, hogy egyébként ugye a sorkötelezettség, ami állandóan téma az elmúlt években, több országban ugye visszavezették, szomszédos országban is, Magyarországhoz képest szomszédos országban már visszavezették. Ez azt mutatja, hogy Európa ráébredt, hogy túl alacsonyan tartották ezt a készültségi szintet. Csak egy hadsereget olyan állapot, egy elvárt állapotba hozni, az nem megy egyik napról a másikra. És nem csak azért, mert mondjuk egy fegyverrendszernek a beszerzése évek, azt le kell gyártani, végig kell gondolni, tervezni kell, tehát hogy ez egy nagyon összetett rendszer, mint egy nagy hajó, nem lehet egy mozdulattal megfordítani. Tehát hogy amit ma eldöntünk, az lehet, hogy 5-10 év múlva fog realizálódni, vagy látjuk az első jeleit azoknak a döntésnek. Most van egyfajta kapkodás Európán belül is,
de ebből a szempontból is széttöredezett Európa? Tehát, hogy itt ilyen szempontból például az olyan szövetségek, mint a NATO, ez szerintem sokkal inkább nyújt egy ilyen biztonsági hálót, vagy egy ilyen, tehát hogy is mondjam, az elkényelmesedés ebből a szempontból is annyira negatív?
Hát, hogy ez fontos látni, hogy a NATO az mi vagyunk, az a tagországok. Tehát nincs olyan, hogy NATO haderő, a NATO önmagában. A NATO haderőt a tagországok haderei adják össze. És hogyha ők nem teljesítik, külön-külön nem teljesítik, vagy nem az elvárt mértékben, akkor maga a NATO képesség sincs az elvárt szinten. Tehát tehát mi magunk vagyunk a NATO
tagországok. Ezt értem, csak hogy arra gondolnék így kívülállóként, vagy laikusként ebben a témában, hogy ilyen szempontból vannak olyan országok, akik például teljes mértékben importra szorulnak, mondjuk fegyver szempontjából, vagy eszközök szempontjából, és akkor ugyanígy importra szorulhatnak, hogyha valamilyen vészhelyzet adódik, haderő szempontjából is. Tehát át lehet csoportosítani ezeket a szövetséges országok területére.
Ez már szerintem NATO szakpolitikai kérdés, hogy hogyan működik a NATO hadereje, de igen, tehát hogyha ha nincs meg az eszköz, vagy nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű eszköz, akkor maga a szövetség sem tudja ellátni a feladatait. De még egyszer, tehát hogy az, hogy egy ország mennyit költ a haderejére, a biztonságára, az a saját döntése. Ugye emlékszünk még erre, hogy azért a 90-es években, a 2000-es években is a közvéleménykutatások azt mutatták Magyarországon, hogy egy fölösleges tehernek tartja a magyar lakosság a honvédséget, nincs rá szükség, majd a NATO megvéd minket, tehát hogy ezek voltak az ismert klisék. Ha egy ilyen közhangulat uralkodik egy országban, akkor azért a politika ez valamelyest alkalmazkodik. És ugye A honvédelmi kiadásokat azért az elmúlt évtizedekben Európában, vagy akár Magyarországon is nagyon sokáig feleslegesnek tartották. Mert minek? Nincs háború, béke van, miért költsünk? És valóban egy haderőt egy folyamatosan szinten, képességi szinten tartani, az eszméletlen mennyiségű pénzt emészt föl. Tehát halljuk azokat, hogy már Magyarországon is ugye 1000 milliárd forintos kategóriák vagy nagyságrendekről beszélünk. Ez folyamatosan rákölteni úgy, hogy egyébként nincs veszélyhelyzet, nincs kihívás, egy idő után ebbe belefárad a politika, belefárad a lakosság, és enged a szorításon. Csak ha jön a kihívás, jön a konfliktus,
akkor
hirtelen visszacsinálni.
Akkor nyilván nehéz megfordítani azt a hajót, ezt értem, csak hogy itt a másik oldalon meg az lehet, hogy mikor volt eleve olyan képességi szinten a magyar haderő, ami megfelelt volna egy olyan állapotnak, hogy olyan helyzetben, ami mondjuk itt a szomszédban előfordult, olyan helyzetben ténylegesen tudjon valamit tenni. Tehát lehet, hogy ez a felesleges, ez abból adódott, hogy hát engem is soroztak egy jó párszor, hát én láttam, hogy milyen állapotban ott a sorozás, és senkit nem akarok megsérteni még egyszer, aki hivatásosan ezzel foglalkozik, de azért, hogy is mondjam, tehát az a katonosság, az nekem így kívülállóként így ránézve egy vicc kategória volt.
Ugye a mai magyar honvédséget nem lehet már összehasonlítani mondjuk a 80-as, vagy a 70-es, vagy akár a 90-es évek honvédségével. Tehát az a haditechnika, ami egyébként folyamatosan érkezik Magyarországra a beszerzések eredményeként, az egyébként világszínvonalú. Tehát, hogy Magyarország egyébként az elmúlt években eszközölt beszerzésekkel, egyébként ezeket a számokat, amivel a beszélgetés indult, ezekhez hozzájárult. Tehát, hogy ezzel generált, ugye vásárolt a piacról. Tehát, hogy ezzel ezekhez a kiadásokhoz Magyarország is egyébként jelentősen hozzájárult. Tehát, hogy
tehát akkor felfejlődött olyan szintre, lehet azt mondani, folyamatosan folyamatban van ez.
Van.
Mert
van.
Az, hogy mondjuk műszakilag milyen állapotban van, az egy teljesen más kép. Voltam például Okucsániban az S4 bázison, ahol magyar műszaki alakulatok végeztek bombamentesítést, vagy aknamentesítést, és hidakat építettek, stb. Az teljes mértékben megfelelt a kor színvonalának, amikor ez megtörtént, de ez egy másik kategória.
Így van, ez egy misszió szerepvállalás természetesen. Tehát, hogy ott meg kell valaminek felelni, és abba Magyarország közismerten jól áll, magas színvonalon és helytáll. Elismerte helytáll.
A magáról a fegyver üzletről is beszéljünk egy picit, hogy hol
persze,
realizálódik ez az egész? Tehát, hogy hol vannak a zsíros milliárdok? Kinél csapódik le?
Hát ugye a legális részéről beszélünk a fegyveradásoknak, ott ugye a vevő mindig az állam. Tehát, hogy itt adófizetői pénzekről, mintegy, hogy milyen országról beszélünk, az állam a vásárló. Tehát az állam fizet gyártóknak, és tőlük vásárol meg eszközöket. Tehát a pénz, az ellenérték, az ugye mindig cégekhez érkezik meg. A nagy része ezeknek privát cég, a nagyobbak ugye tőzsdéjegyzett részvénytársaságok, vannak állami tulajdonú vagy részben állami tulajdonú cégek külföldön is, de ugye ezek nagyon bonyolult rendszerek. Egy haditechnika az egy nagyon bonyolult rendszer. Most nem feltétlenül mondjuk egy kézi fegyverre kell gondolni, vagy mondjuk egy bakancsra, nem gondoljunk egy harcjárműre, egy tankra, egy anyahajóra, egy repülőgépre.
De hát lehet egy bakancs is egy teljesen sikeres termék, ugye? Vagy egy kézi fegyver is.
Abszolút, de hogy milyen ellátási lánc áll mögötte, hány szereplős, míg az a végtermék, az elkészül és átadásra kerül, óriási. Tehát, hogy egy nemzetközi hadipari cégnek több tízezer cégből álló beszállítói hálózata van.
És
az ő közreműködésükből jön létre az a végtermék, mondjuk legyen az egy vadászgép, vagy akár mondjuk igen, egy kézi fegyver, vagy egy bakancs, ami aztán felhasználásra kerül. Tehát, hogy ez mint egy piramis, aminek a csúcsán az OEM, ugye,
hát
a gyártó
van. Hát akkor ezek is stratégiailag fontos üzletágak, tehát hogy lehet ezt függ függetleníteni mondjuk olyasmitől, hogy ne Kínából szerezzük be az alapanyagok 99%-át ahhoz, hogy gyártsunk egy olyan kézifegyvert, ami utána nekünk van rá szüksége?
Ez egy nagyon-nagyon aktuális téma és nagyon aktuális kérdés, mert az elmúlt években a nagy gyártók elkezdtek arra figyelni, odafigyelni, vagy legalábbis megpróbálnak odafigyelni, hogy igen, mentesítsék nem csak a kínai, egyébként az orosz, mondjuk alapanyagtól is az ellátási láncukat. És a többsége arra jött rá, hogy ugye ezek az ellátási láncuk, ugye ez a TIR 1, 2, 3 meg szintű beszállítók, valójában nincs rálátásuk. Tehát mindenki aláír mindenféle ilyen paper, olyan white paper, ilyen book, olyan book, de hogy aztán valójában egyébként ő milyen beszállítót használ, nincs rálátása, és most, hogy ebbe egyébként biztonsági kockázat is van, tehát hogy ez nem csak egyfajta erkölcsi vagy etikai kérdés, hanem mondjuk biztonsági kockázat is van abba, hogy egy ellátási láncba mondjuk bekerül egy kínai cég, ezért most már erre tudatosan odafigyelnek, és egyre mélyebben ásnak az ellátási láncaikban, hogy biztosra vegyék azt, hogy nincs benne kínai hozzáadott érték.
Sőt, lehet ezt esetleg úgy gyártani, hogy ne is legyen szükség olyan alapanyagra? Mert ugye itt, hogyha belegondolunk másba, például a mobiltelefonok gyártásába, egy csomó olyan eszköz, olyan anyagra van szükség, ami nincs is Európának például.
Hát ez a hadipar esetében is így van.
Aha, hát az akkor nem túl jó hír.
Ám, ugye itt jön be a kutatásfejlesztés, hogy adott esetben kiváltható-e egy alapanyag valamilyen más alapanyaggal. Itt jön be az, hogy a világ mely részén föllelhető még mondjuk olyan ásványkincs vagy alapanyag, mely országban lelhető fel, akivel mondjuk meg lehet állapodni, hogy forrás biztosítson. És ez megint azért, ez nem csak a hadipari cégeknek a kihívása, hanem ez egyébként azoknak a cégeknek a kihívása, ahol azok a cégek működnek, illetve azoknak az országoknak, akik a vásárlói ezeknek a termékeknek.
Egyébként összességében mekkora a kapacitás határa, bővítés, csökkentés határa így globálisan?
Már a hadiparban?
A hadiparban, tehát mondjuk egyszerre több háború robban ki, és nagyon megnő az igény ezekre a felszerelésekre, anyagokra, akkor mennyivel tudják bővíteni a gyártást? Illetve előfordulhat-e, hogy esetleg hiány van és brutális áremelkedésbe fordul a dolog például?
Hát valójában hiány az már ma is van. A nagyobb cégeknek az úgynevezett backlogja, vagy order bookja, tehát hogy a megrendelés állománya, az 5-7 év. Tehát ha ma mondjuk valaki szeretne egy komolyabb haditechnikai eszközt, akkor véletlenül 5 évnél hamarabb azt nem tudják leszállítani. Ezek nem polcról elérhető termékek. Tehát még egyszer egy vadászgépet, egy repülőt, egy rakétarendszert azt megrendelésre gyártanak. És például Lengyelország esetében tapasztaltuk azt, hogy Lengyelország az ismert európai és amerikai megoldások helyett mondjuk dél-koreai megoldásokhoz fordult 2 évvel ezelőtt. És egy éven belül szállítottak a dél-koreai gyártók.
Tehát, hogy ez a orosz háború kirobbanása után sürgősen szükségük volt.
Így van, és a lengyel modernizáció vagy katonai kiadások azok arányaiban és nominálisan és sokszorosai például a magyarnak. Tehát ott olyan igények keletkeztek, amit egyszerűen a bejáratott forrásokból nem tudott megoldani, és ezért Dél-Koreához fordult. Tehát, hogy egyébként ez a jelenség azt is eredményezi, hogy nem csak, hogy a meglévő szereplők rákényszerülnek a kapacitás bővítésre, például az, hogy Zalaegerszegen Rheinmetall gyár nyílt, ugye a Lynxeknek a legyártására, az nem csak a magyar államnak az érdeke, az a Rheinmetallnak is érdeke, mert így sokkal, nekünk, tehát, hogy sokkal hamarabb tudott teljesíteni. Ez más gyártók is megcsinálják más országokkal. De ugyanakkor ez lehetőség arra is, hogy új gyártók belépjenek. Csak ugye a kérdés az, hogy egy új gyártó az be tud-e lépni. De egyrészt a kényszer nagy úr vevői oldalon, tehát ilyenkor, mondom még egyszer, mint például a lengyelek Dél-Korea felé fordultak, vagy van, aki úgy dönt, hogy vár, mert ő valamilyen oknál fogva az ismertet, a bejáratottat szeretné.
rengeteg kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban. Szerintem egyszer azzal kéne folytatnunk ezt a beszélgetést, hogy milyen kiút mutatkozik abból, hogy ezt a bazi nagyhajót hogy lehet megfordítani, mert ebben a pillanatban én azt látom, hogy olyan összetett és olyan bonyolult ez az egész rendszer, tehát hogy oké, rendben, van egy Rheinmetall gyárunk mondjuk Magyarországnak a nyugati részén, és hogyha mondjuk kockázatot jelent mondjuk egy másik ország ebből a szempontból, annak a másik országnak is vannak különböző gyárai Magyarország más részeit, tehát én azt gondolom, hogy az ipari kémkedés az egy elég erőteljesen jelentkező veszélyforrás szintén, és akkor még csak a jéghegy csúcsát kapargatjuk, hogy milyen piros felkiáltó jeleket rajzolnak oda a hadipari szakértők bizonyos területekre.
Ugye az, hogy egy gyártó az anyaországából a gyártói képességét, az összeszerelői képességét áthelyezze egy másik országba, az is sokszor magának az üzletnek a része. Tehát, hogy például Magyarország esetében ezt ugye ipari együttműködésnek nevezik, tehát azon túl, hogy a pénzemért kapok egy minőségi haditechnikai eszközt, én valami további hozzáadott értéket várok el, jelen esetben azt, hogy valami gyártói képességet, kutatásfejlesztési képességet, tehát valami olyan együttműködés jön Magyarországra, ami a hazai iparnak a fejlődését, a fejlesztését is segíteni tudja. Tehát, hogy ez sokszor kényszer eladói oldalon és elvárás vevői oldalon. Ez a fajta együttműködés, és most egyébként az elmúlt években szerte a világban az ilyen jellegű együttműködésekre látunk példát. Ugyanakkor itt is van egy határ, hogy egy gyártó mit, tehát azért minden országban nem lehet elvinni gyártói kapacitást, mert mi történik akkor, hogyha mondjuk legyártották azt a megrendelés állományt, akkor mi fog történni azzal a gyárral? És azért azt látni kell, hogy ezek részvénytársaságok, ezek mögött részvényesek állnak, ők hosszú távon gondolkodnak. Tehát, hogy egyébként egy 5-7 éves mondjuk megrendelés állomány a részvény árfolyamot azt ugye fölfelé viszi. Tehát, hogy azért hadipari céges oldalon ez az elsődleges szempont, hogy ők pénzt csinálnak. Ők pénzt csinálnak a termékeinken keresztül, ugyanúgy, mint bármilyen más gyártó, aki autót gyárt, vagy ruhát gyárt, vagy mezőgazdasági terméket gyárt. Tehát, hogy itt ez egy nagyon... tehát, hogy itt a mérleg az...
Nagyon kényes egyensúly.
Így van. Tehát, hogy meddig akarják ők csökkenteni ezt az állapotot, hiszen azt azért vélelmezzük, vagy reméljük, hogy mondjuk 5-10 év múlva a biztonsági környezetünk az jobb lesz, az nyugodtabb lesz. És akkor vélhetően az a fajta felfokozott igény a haditechnikai eszközök iránt, ami most ugye az egekben van, az csökkenni fog. De ugye a bevételre ezeknek a cégeknek akkor is gondolni kell.
Hát igen. Igen, hát ez meg messze visz filozófiailag, hogy gondolnak a bevételre, ugye erre vannak különböző elképzelések és összeesküvés elméletek, hogy gerjeszteni kell bizonyos konfliktusokat, és akkor lesz ebből, de ez egy másik téma. Szerintem térjünk erre vissza, és nagyon szépen köszönjük, hogy picit be tudtunk nézni a hadipar kulisszái mögé. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadóval beszélgettünk, és még folytatásra következik ennek, mert egy nagyon izgalmas terület volt, amiről talán kevesebbet beszélünk, mint kellene, mint kiderült, rengeteg összefonódása van a gazdasággal és a más ipari szektorokkal.